Egyes típusú SMA. Ez annak a génbetegségnek a neve, amely Zentét, azt a kisfiút érinti, akiért egy ország szorít az elmúlt hetekben. Sőt, nem csak szorított, hanem 700 millió forintot össze is gyűjtöttek a kezelésére. A kisfiú előtt most egy egyórás infúziószerű kezelés áll, amely során egy vírus cseréli majd le a szervezetében a hibás génszakaszt. Mindez hihetetlennek tűnik, legalább annyira, mint a gyógyszerének az ára. A következő percekben Csupor Dezső gyógyszerésszel, a Szegedi Tudomány Egyetem Farmakognóziai Intézetének docensével, református presbiterrel beszélgetünk arról, mi kerül 700 millió forintba egy gyógyszeren.
Mi ez az SMA betegség, amiről most Zente kapcsán sokat hallottunk a magyar sajtóban?
Ez egy olyan betegség, amely az izmokat érinti, egy genetikai eredetű betegség, amelynek az az eredménye, hogy bizonyos izmok nem működnek megfelelően, nem fejlődnek megfelelően. Még kisgyerekkorban, csecsemőkorban a működés az elégséges, de hogy nőnek a gyerekek, úgy egyre kevésbé képesek ellátni a feladatukat, mozgás problémák alakulnak ki, de később aztán nyelése és a légzés is megnehezítődik, úgyhogy kezelés nélkül nagyon gyakran ez a betegség halállal végződik.
Ezért van például az, hogy a képeken, videókon, amiket láttunk Zentéről, hogy kerekesszékben közlekedve láthattuk őt, ez már ennek a következménye.
Igen, ez már ennek a következménye, mert azok az izmok, amelyek őt tartnák, hogy ülni tudjon, meg járni tudjon, azok gyengülnek, és ez folyamatosan előre halad sajnos, tehát ez egy elég ijesztő és nagyon nehéz végignézni egy ilyen betegnek a sorsát. Ha jól tudom, ő például körülbelül egy fél órát képes ülni, de utána elfárad, és ez az idő, amit őt képes mozogni, ez egyre csökken az idő folyamán.
Ami miatt veled beszélgetünk mindenről, hogy megdöbbentő, nek tűnik laikusként az a szám, hogy 700 millió forintba kerül az a gyógyszerkezelés, majd ezt is pontosítsuk, hogy micsoda, amiért összefogott az ország és összegyűjtötte Zentének. Mi kerül 700 millió forintba ezen a gyógyszeren vagy kezelésen, akkor ezt is mondd el, kérlek.
Hát a gyógyszer árát az mindig a kutatás befolyásolja. Egy gyógyszer kifejlesztése nagyon-nagyon sokba kerül, becslések szerint olyan 1-től 2 milliárd dollárig. Ha ezt beszorozzuk, akkor itt sok száz milliárd forintról van szó. Ha ezzel a gyógyszerrel olyan betegséget lehet kezelni, amiben sokan szenvednek, mondjuk fejfájás, akkor a gyógyszer ára alacsony lesz, hiszen sokan megveszik a gyógyszert, és a befektetett pénz könnyen megtérül. Ha viszont csak mondjuk pár száz vagy pár tucat ember szenved az adott betegségben, akkor annak a pár száz vagy pár tucat embernek kell kifizetnie, vagy hát a biztosítónak kell kifizetnie a teljes kutatási költséget. Hála Istennek ez a betegség nagyon ritka, és ezért ilyen magas az ár. Tehát kevés embernek fogják beadni a gyógyszert, és ebből a kevés embernek beadott gyógyszerből kell megtérülni az árnak. Egyébként meg, hogy miért ennyire drága egy gyógyszer? Egyrészt azért, mert körülbelül olyan 15 év munka van egy gyógyszer mögött, tehát 15 évig átlagosan 10-15 évig kutatnak, amíg egy gyógyszer oda jut, hogy ezt be lehet adni egy betegnek. Hát ez alatt sok ezer ember dolgozik az ügyön. Vegyészektől, orvosokon, gyógyszerészeken át sok mindenki, nagyon sok állatkísérletet, laboratóriumi kísérletet végeznek el, embereknek beadják, több száz, több ezer embernek beadják, amíg oda eljut, hogy ez közforgalomba kerül. De ami az árat még nagyon emeli, az az, hogy egy ilyen terméknél nem csak azt az egy készítménynek a kifejlesztését kell kifizetni, hanem azokat is, amelyek végül kudarcot vallottak. Mert nagyon sok gyógyszer a fejlesztés szakaszában megbukik. Kiderül például, hogy valamilyen mellékhatása van, valamilyen káros hatása van, és akkor egy bizonyos szinten leáll a fejlesztés. Lehet, hogy ez már nagyon alacsony szinten, tehát amikor még csak mondjuk laboratóriumban sejteken próbálgatják, akkor ugye kevesebb az a befektetett összeg, amit ki kell dobni az ablakon, de van olyan gyógyszer, ami már majdnem gyógyszeré válik, tehát már nagyon sok embereken elvégzett vizsgálat is rendelkezésre áll, tehát sok 100 millió dollárt belefektettek, de végül valami miatt mégsem lesz belőle engedélyezett gyógyszer, annak a költségei is mind belekerülnek azoknak a gyógyszereknek az árába, amelyek végül sikerrel járnak. Tehát a gyógyszer kutatás fejlesztés az természetesen üzlet, ezek a cégek, ezek mind magántulajdonú vállalatok, és nekik a forgalmazott gyógyszerek árából kell kitermelni azokat a pénzeket, amiből az újabb gyógyszerek fejlesztését végzik. Úgyhogy nagyjából ezzel magyarázható. Lehet, hogy ez egy kicsit hosszú magyarázat volt, de bonyolultabb a helyzet annál, mint hogy egy mondatban megválaszoljuk azt, hogy mi kerül ezen a dobozon 700 millió forintba.
Mi határozza meg azt, hogy ez a gyógyszer valakinek elérhető vagy nem elérhető? most akár Amerikára gondolva, mert ott sem annyira egyértelmű ez a helyzet. Ha valakinek ott van szüksége erre a gyógyszer, akkor megkaphatja, vagy nem kaphatja meg. Vagy Magyarországon, amit azért jobban ismerünk a társadalom biztosítás tekintetében, hogy ez a gyógyszer nem járt automatikusan ennek a kisfiúnak. Mi ennek az oka? Ki dönt erről? Mi alapján dönt erről?
Viszonylag egyszerű a helyzet, mert ezt a gyógyszert Európában és Magyarországon nem engedélyezték. Tehát azokra ad a biztosító támogatást, vagy azokat támogatja automatikusan, ami nálunk is forgalomban van. Ez nincsen. Ez egyelőre Amerikában kapott engedélyt, nem is olyan régen, emiatt itt nálunk nem elérhető. Ettől függetlenül ilyen egyedi döntés alapján megítélhetik a kezelést ennek a kisfiúnak, és akkor beszerezhető ez külföldről is, de ez viszont már egy jóval bonyolultabb és hosszabb folyamat. Itt viszont az időtényező nagyon fontos, mert ez a gyógyszer akkor igazán hatásos, hogyha 2 éves kor alatt kapja meg a gyerek. 2 éves kor fölött már kicsi az esély, hogy az ő állapota érdemben javuljon. És ilyen helyzetben belekezdeni egy másfél éves gyerekkel egy hosszú procedúrába, lehet, hogy mire a döntés megszületik, addigra a gyerek már betölti a 2 évet. Tehát itt nagyon fontos volt, hogy gyorsan cselekedjenek, és ez hála Istennek meg is történt. Nagyon, nagyon ügyesek voltak a szülei, azt kell, hogy mondjam. Azért nála több gyerek szenved ebben a betegségben, olyanok, akikről nem is tudunk. Az ő szüleinek megvolt a lehetősége arra, hogy fölhívják a figyelmet erre a beteg kisgyerekre, és örömmel töltött el, hogy ilyen sokan segítettek, és meg fogja kapni időben ezt a gyógyszert.
És hogyan képzeljük el a folytatást, amennyire erre rálátsz? Pénzzel besétálnak egy amerikai gyógyszertárba, kiváltják, beadják, vagy ehhez orvos kell, ehhez engedély kell, vagy itthon is beadható ez, hogyha megrendelik, vagy hogyan kellenek tovább folynia?
Hát elvileg ez egyébként itthon is beadható lenne, nem tudom, hogy ők melyik verziót választják, hogy Amerikában egy olyan helyen adják be, ahol már ezzel dolgoztak, én ezt tartom valószínűbbnek. Amúgy nem annyira bonyolult a dolog, körülbelül egy órás infúzióban egyszeri kezelést fognak alkalmazni, egyetlen egy kezeléssel meggyógyulhatta a kisfiú. Nem is annyira vészes, tehát ahhoz képest, amin ő átment, azok a tortúrák, azok a vizsgálatok, ahhoz képest ez, hogy kap egy órás infúziót, ez úgymond semmi.
Az is olvasható volt magyar sajtóban, hogy van itthon egy olyan gyógyszer, amit egyébként már ez a kisfiús kapott, és amit szintén egyedi elbírálásra a magyar biztosítási rendszer finanszíroz. Különbség a két gyógyszer között laikus szemmel az, hogy az egyiket évente ismételve kell beadni. Hogy lehet ekkora különbség két gyógyszer között? Nyilván laikusként is az teljesen nyilvánvaló, hogy mennyivel jobbnak tűnik az, hogy egyszer az ember életében megkap egy kezelést, és aztán meggyógyul. Hát bárminden betegségünkre lenne egy ilyen gyógyszer.
Hát az a fő különbség, hogy az, amire most összegyűlt a 700 millió forint, az gyógyulást hoz, nem pedig az állapotát javítja vagy fenntartja, és ez azért van így, mert egy genetikai betegségről beszélünk. Ez a kezelés, amit ő megkaphat, ez egy olyan kezelés, ahol egy vírussal beviszik a szervezetébe azt a génszakaszt, ami az ő sejtjeiben rossz, hibás, és azt a vírus lecseréli egy jó génszakaszra. Tehát ezek után az ő sejtjei majd képesek lesznek olyan fehérjéket előállítani, amelyek normálisak, a jelenlegi hibásak helyett. Ez szinte hihetetlen, hogy ilyen már lehetséges, de van ilyen, körülbelül 20 génterápiás gyógyszer van forgalomban jelenleg a világon különböző betegségekre, ez az egyik ilyen. Tehát ez nagyon-nagyon gyerekcipőben járó terület, pár éve jöttek az ilyenek a piacra. Bizonyos betegségeket, amelyeket korábban gyógyíthatatlanak tartottak, azokat így meg lehet gyógyítani. Tehát a rossz génszakaszt a DNS-ben egyszerűen egy helyes génszakaszra lecserélik.
És ez a másik gyógyszer, hogy működik, amit évente ismételni kell?
Ott ez nem történik meg, ott annyi van, hogy itt az állapotot próbálja korrigálni, szinten tartani. Amúgy ez egy olcsóbb gyógyszer, még az is azért 100 millióban mérhető az ára, viszont teljes gyógyulás, mint láthatjuk, nem is érhető el, de az, hogy ő most ilyen jó állapotban viszonylag, az pedig azért nagyon nagy részben ennek is köszönhető. Tehát az, hogy most ő másfél évesen még eséllyel áll a kezelés elé, az a másik gyógyszernek is köszönhető.
Mert te is utaltál a többi gyermekre, akit hasonló betegség érint, csak Magyarországon különböző számok repkedtek a sajtóban, 100-300 között. Nekik mi a reményük szerinted, hogyha előbb-utóbb Európában és Magyarországon is elfogadott lesz ez a gyógyszer, akkor van arra esély, hogy a magyar társadalombiztosítás is felveszi a listájára, és a zente utánjövők már automatikusan megkaphatják ezt a gyógyszert?
Én azt gondolom, hogy igen, vagy legalábbis reményt látok rá, mert ilyen gyógyszer mindig akkor a legdrágább, amikor piacra jön, amikor már kezd visszatérülni az ára, akkor általában azért megy lefele. Tehát lesz ez ennél olcsóbb is nyilvánvalóan. Nagyon olcsó soha nem lesz, mert ugye azért limitált a betegeknek a száma, akik a piacot jelentik. Viszont az árnál soha nem azt kell nézni szerintem, hogy most ez hú, de sok pénz, ennyit legtöbbünk nem is látott egyben, hanem azt is, hogy itt emberéletről van szó, másrészt azt is, hogy teljes gyógyulás lehetséges, tehát nem arról van szó, hogy valamilyen szinten vegetál hosszabb ideig egy gyerek, hanem teljesen meggyógyul. Harmadrészt pedig, hogyha ilyen nagyon a közgazdasági szempontokat nézünk, akkor az is sokba kerül ám, amikor egy ilyen beteg gyereket kezelnek úgy, hogy nincs esély arra, hogy ő valóban meggyógyuljon. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyibe kerül a társadalombiztosítónak egy ilyen beteg gyerek kezelése, amíg neki amúgy esélye van az életben maradásra, az is nagyon-nagyon sok millió. Tehát lehet, hogy közgazdaságilag sem annyira nagyon durva az, hogyha a magyar egészségbiztosító pár száz milliót egy ilyen beteg gyerekre rákölt, nem is beszélve ugye az etikai részét.
Köszönöm, hogy ezt a szót említetted. Ebbe az irányba akartam volna amúgy is egy kicsit a beszélgetést vinni, hogy mivel már itt a mi műsorunkban is felvállaltad korábban, hogy egy hívő református gyógyszerész vagy, így merlek erről megkérdezni, hogy szerinted egyébként van helye annak a kérdésnek, hogy ér-e egy élet 700 millió forintot, és én most egy kicsit szégyellem is magam, hogy ezt a kérdést ki kellett mondanom, de szeretném felvetni azt, hogy te mit gondolsz erről. Lehet így méricskélni, hogy kinek mennyit ér financiális egy élet?
Hát szerintem így nem szabad föltenni a kérdést, de hát mégis itt azért erről volt szó, hogy ezzel lehet megmenteni az ő életét. Viszont én inkább azt gondolom, hogy az egyes ember ne azt a kérdést tegye föl, hogy ér-e ez 700 milliót, hanem az, hogyha tud segíteni, akkor segít-e. Azért ez a 700 millió forint pár nap alatt úgy jött össze, hogy szerintem mindenki örömmel adott. És valahogy ezt kellene ugye a hétköznapokban is fenntartani, és nem csak egy-egy ilyen kiemelt eseménynél, hanem hogyha azt látjuk, hogy segíteni tudunk, akkor segítsünk, és úgy fogunk tudni segíteni, hogy ez lehet, hogy nem is nagy áldozat részünkről. Szerintem itt, aki adott, senki nem úgy adott, hogy magától vett el, és lám, ez a hihetetlen összeg mégis milyen gyorsan összegyűlt. Tehát szerintem az a legfontosabb talán, és ez egy jó példa erre, hogyha mi válunk egy kicsit mássá, nyitottá, adakozóvá, és nem csak egy-egy ilyen kiemelt alkalomkor, akkor szinte csodákat tehetünk.
Onnan tudok róla, hogy az interneten te magad is megosztottad a családodból azt a történetet, hogy ez a titeket is megérintett. Hogyha gondolod, akkor meséld el ezt a történetet, hogy nálatok az hogyan zajlott?
Részben azért is érintett meg, mert az egyik fiunkat is zentének hívják. Az ember ilyenkor jobban ráfigyel egy ilyen hírre, és aztán úgy gondoltuk, hogy mi fogunk segíteni. És az ember fejében ilyenkor egy szám megjelenik, hogy hát ennyit segítünk, és ahogy beszélgettünk a fiúkkal, ők ennél nagyobb összeget mondtak, és ráadásul a saját pénzükből is adtak. Ez azért olyan elgondolkodtató, hogy néha egy-egy gyerek sokkal nyitottabb, jószívűbb, vagy hogy mondjam, segíteni készebb, mint egy felnőtt. És szerintem tényleg én ebben az ügyben a saját szempontunkból azt tartom fontosnak, hogy beszélgettünk a gyerekekkel erről, hogy érzékenyítettük őket erre. Szerintem a gyerekeket nem szabad burokban tartani, ezt mindig is így gondoltam. Tehát nekik az életnek a negatív, szomorúbb vagy viszontagságos dolgairól is hallani kell. És ez egy jó példa volt, hogy pozitív végkicsengése lett a történetnek, de ugyanakkor szembesültek azzal, már akár kiskorban is, hogy ilyen részei is vannak az életnek, és tudtak segíteni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a megkezdett beszélgetést Csoport Dezső gyógyszerésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Említetted, hogy talán 20 olyan betegség van, amire génterápiás gyógyszer létezik már. Emiatt kérdezem, hogy viszont ez a jövő? Tehát, hogy egyre több betegségre lehet majd génterápiával hosszú kutatások révén sok pénzért, de gyógyszert előállítani, készíteni?
Igen, ez egész biztosan így van. Hát a nagyon sok genetikai eredetű betegség, amiről tudjuk, hogy mi a háttere, ott már csak egy lépés kell, mégpedig az, hogy a rossz génszakaszt lecseréljék. Számtalan daganatos betegség van, ahol egyértelműen lehet tudni, hogy melyik génszakasznak az eltérése növeli meg nagyon nagy mértékben a rizikót. A cél az hosszú távon az lesz, hogy ezeket a betegségeket ilyen módon mind kezelni lehessen.
Viszont akkor ez a jövőben a különböző országok társadalombiztosítását is új helyzet elé fogja állítani.
Igen, és egy új egyenlőtlenséget fog kialakítani, mert ezeket a nagy pénzeket, még hogyha csökken is az ára, nagyon kevés ország fogja tudni megfizetni, és nagyon kevés ember tudja megfizetni. Ugye most egy olyan betegségről van szó, ami Magyarországon pár száz embert érint, de például a daganatos betegségek, azok meg sokkal-sokkal többet érintenek, vagy érinthetnek. Hogyha egy daganatos betegségről kimutatható, hogy a kockázati tényezőt okozó génszakaszt mondjuk hordozza Magyarországon 100 000 ember, akkor az a 100 000 ember mind azt szeretné majd, hogy ő megkapja azt a kezelést, ami által majd nem fog megbetegedni. De hát azért el tudjuk képzelni, hogy ez mennyi pénz, hogy ezt hogy lehet majd kigazdálkodni, vagy egyáltalán ezt az etikai problémát hogy lehet majd kezelni, hogy ki férhet hozzá, és tényleg az dönte, hogy kinek van elég pénze, hát ez majd a jövő zenéje, de nincs ez olyan messze.
Sokakban felmerül a kérdés, és van egy ilyen toposz szerintem a társadalomban, hogy valójában a gyógyszeripar nem is akarja meggyógyítani az embereket, csak szinten tartani a betegséget, javítani az állapotot, hogy te is fogalmaztál, azt nem így mondtad, de hogy nem érdekük az, hogy egy pirulába a gyógymódot átadják egy csomó betegség esetében az embereknek. Ez tényleg így van? Vagy egyszerűen vannak olyan betegségek, amire nem, most ezt idézőjelben mondom, nem olyan egyszerű, mint ennél az SMA és génterápiás betegségeknél, hogy nagyon sok pénzért, de végleges gyógyulást lehet adni.
A gyógyszeripar az bőven el lesz látva feladatokkal akkor is, hogyha egy-egy betegséget meg tudnak gyógyítani. Látható itt is, hogy itt egy végleges gyógyulásról van szó, és megoldották, csak sok betegségnél nem egyetlen egy okra vezethető vissza a probléma. Ugye itt egy konkrét génszakasznak hibájáról van szó, és azt ki lehet javítani. De például mondjuk mondom a magas vérnyomást, ott nagyon sokszor nem lehet konkrétan megmondani, hogy mi a probléma. Tehát nincs egy olyan gyógyszer, ami a testünkön belül valamit korrigál, és utána elmúlik a gond. Vagy vannak olyan betegségek, ahol egyszerűen olyan visszafordíthatatlan károsodás történik, amit nem lehet korrigálni, csak az állapotot fenntartani valahogy. Cukorbetegség. Ott elpusztulnak bizonyos sejtek a szervezetben, nem tudjuk azokat a sejteket újraéleszteni, hogy újra inzulin termeljenek, kénytelen a gyógyászat a beteget hosszú-hosszú éveken keresztül kezelni. Vagy magas koleszterin szint. Az is tartós kezelést igényel, mert nincs egy pont, amit kiavítva a probléma megszűnne. Tehát szerintem ahol lehet végleges gyógyulást elérni, ott erre törekszik is a gyógyszerkutatás, csak nagyon sok betegség az nem egy okra vezethető vissza, és ezeket nem lehet ilyen egyszerűen meggyógyítani véglegesen. Ráadásul több tízezer betegség van, tehát itt egy-kettőről beszélünk. A gyógyszeriparnak akkor is lesz bőven feladat, hogyha egy-kettőt meg lehet véglegesen gyógyítani. De mindig lesz újabb páciens, akinek valamilyen baja van, tehát ettől én nem tartok, hogy a gyógyszeripar visszatartana bármit. Ez olyan, mint a vízüzemű autó, amiről mindig lehet hallani visszatérően, hogy már ki van találva a vízüzemű autó, vagy a nem tudom mivel működő autó, csak vissza van tartva. Hát ez sajnos nem igaz. Tehát vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet megoldani, technikailag, orvostudományilag.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső gyógyszerészt, a Szegedi Tudomány Egyetem Farmakognóziai Intézetének docensét, református presbitert hallották.